Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Most kell azért ugye bemutatnunk Franco Csuba Deát a Spark Institute egy IBS-től, de még mielőtt ővele beszélgetnénk, egy tudományos kísérletet hajtottam végre, kimentem és megpróbáltam az aurámmal kvázi esernyőt képezni, hogy ne ázzak meg, megáztam. Ami még nem jelent semmit, mert nyilvánvalóan bizonyos ismétlés számnak meg kell lennie ahhoz, hogy...
Nincs elég képzelőerőd.
Én annyira koncentráltam, Endre.
Képzeld el, hogy nem áztál meg.
Virág, ezt is elképzeltem, egy nagy lángnyelvet is képzeltem magam fölé, ami elpárologtatja az esőcseppeket, meg nagyon koncentráltam egy virágmintás esernyőre, hogy azzá változzon az aurám, de nem segített egyik se. Következő órákban én most nem veszek részt a beszélgetésben, hanem ezt próbálom akkor bebizonyítani, hogy aurával nagyon
az
sok
a kérdés van, hogy mit fogsz ma csinálni, mert hallottam azt is, hogy fényt szeretnél enni ma ebédre, de annyira nem süt a nap, úgyhogy lehet, hogy itt gondok lesznek.
Nem tudom, viszont a kardcsapásokat is az edzésen megpróbálom majd az aurámmal felfogni, és arról is majd beszámolom. Ha nem jövök a héten, akkor ez a kísérlet sem sikerült.
Na de itt van Franco Csuba Dea, a Spark Institute at IBS vezetője. Szervusz, Dea, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Digitális cégkultúra rengetegszer előfordul a különböző cégekkel való beszélgetéseinknél is. Majd már határozzuk meg, hogy ez pontosan mit jelent, meg hogy egyáltalán odaértünk-e, vagy van-e ilyenünk nekünk?
Az, hogy pontosan mit jelent, azt egy definícióban nem tudnám összefoglalni. Ez viselkedés formák, együttműködési formák, szervezési módszertanoknak az összessége és technológiáknak az összessége, amik mind abba az irányba mutatnak, hogy egy cég gyorsan tudjon alkalmazkodni a környezetéhez, jól tudja használni a technológiai adottságokat, és nagyon pontosan tudja értelmezni a technológia segítségével azt, hogy a piacainak mire van éppen szüksége. Úgyhogy ez egy elég komplex terület. Amikor másfél évvel ezelőtt elkezdtünk a Spark Institute-ba digitális vezetés, digital leadership-et oktatni, akkor abból indultunk ki, hogy nem szabad a digitális transformációt, a digitalizációt kizárólag technológiai oldalról megközelíteni, annak ellenére, hogy a legtöbb cég egyébként ezt teszi. Mivel úgy hívják a történetet, hogy digitalizáció, ebbe automatikusan van egy ilyen informatikához kötődő asszociáció, odaadják az IT osztálynak, az IT vezetőnek, hogy kedves kolléga, igen, legyen jobb a CRM-ünk, tudjuk az ügyfeleket 100%-ban digitális csatornán kiszolgálni, és így tovább ilyen célok vannak. És az IT küzd, mert hogy őnek
mert hogy igazából... ő eddig azt tudta, hogy hányra most milyen HDD-s, hány videokártyás, milyen vírusírtót, most meg kéne fejteni, hogy mitől lesz digitális vezérigazgató úr.
Így van, és mi a Digital Leadership kurzusban úgy közelítjük meg ezt a történetet, hogy elindulunk onnan, hogy először is értse minden vezető és minden szereplő a vállalatban, hogy mit jelent az, hogy a technológia átírja a piacainkat, milyen új gazdasági összefüggések jelennek meg. Másodszor tanuljon meg digitális stratégiát építeni, ami nem csak azt jelenti, hogy milyen technológiákat fogunk felhúzni a következő 1-2-3 évben, hanem azt is jelenti, hogy az egész ökoszisztéma, amiben működünk, az hogyan változik meg az üzleti modellektől a céges viselkedési formákig. És akkor onnan jön az, hogy akkor megtanulnak módszertanokat, hogyan kell innovatívan gondolkodni, design gondolkodásba projekteket vezetni, és így tovább, és aztán, hogy hogyan kell a szervezetet átalakítani annak érdekében, hogy jól tudja működni. És akkor így érkezünk meg nagyjából a digitális cégkultúráig, aminek egyébként része az adatvezérelt gondolkodástól elkezdve egy csomó minden, ami a technológiához köthető.
Az a kérdés, hogy vajon... Ez technológiához köthető nyilvánvalóan, de köthető egy csomó minden máshoz. Nem csak a cég ügyfelei változtak meg, tehát teljesen más közegben nőnek. Most már ugye a 2000-ben születettek is 17 évesek, elérkeznek abba a korban, amikor olyan fogyasztók lesznek, akikre mondjuk a termékek szempontjából alapozni kell, hanem az ott dolgozók is teljesen más kultúrában nevelkednek. Más a viszonyuk a tabletekkel, a telefonokkal.
Lehet, hogy nem is kell
digitális
ez az egész, nem? Nekem most ez jut eszembe, mert hogyha az Endre által vázolt korosztály felsővezetővé meg középvezetővé válik, akkor neki az teljesen adott dolog lesz, nem?
Van, de
csak
ez
mi vagyunk baromira elmaradva.
10-15 év, amíg ők középvezetővé válnak, és addig életben kell maradni a cégnek, tehát szükség van erre. Az első nagyon fontos dolog, ami változik, az, hogy teljesen integrált minden folyamat mindennel. Tehát a technológia azt hozza létre, hogy amikor mondjuk egy CSS dolgozik, akkor neki ugyanúgy kapcsolata van marketinges folyamatokkal, IT folyamatokkal, jogi folyamatokkal, és így tovább. Tehát nem lehet külön egységként kezelni az értékesítőket, a marketinget, a jogi osztályt, és a pénzügyet, és az IT-t, hanem ezeknek nagyon szorosan együtt kell működniük. És itt jön be az a szerintem nagyon transformatív gyakorlat, hogy a most ismert szervezeti hierarchiát leváltja, ezt a struktúrába szervezett, osztályokba, divíziókba szervezett hierarchiát leváltja egy teljesen új rendszer, ami keresztfunkcionális csapatokra épít, ahol ügyek mentén rendeződnek a tímek. Tehát nem arról van szó, hogy most van egy értékesítési csapat, és ők csak értékesítéssel foglalkoznak, hanem mondjuk arról van szó, hogy van egy konkrét ügy, mondjuk egy adott terméknek a piaci bevezetése, és akköré szerveződik az értékesítés, a marketing, az IT, a fejlesztés, a jogi osztály, a pénzügyi osztály, az ügyfélélmény dizájnerektől elkezdve.
Még több meeting? Ne!
Hát nem több, más, és más.
Mert hogy a technológia támogatja ezt a team munkát?
Hát egyrészt a technológia támogatja, de ez inkább kulturális kérdés, tehát nem egy... Ugye innovációra törekszik a szervezet, és már nem engedheti meg magának senki azt, hogy egy befogadóként üljön a szervezeti egységébe, megvárja, amíg valaki kiadja neki az utasítást, és utána végrehajtsa ezt az utasítást. Aktívan és proaktívan kell részt venni a munkatársaknak abban, hogy kitalálják, hogy milyen lesz a jövő, hogyan kell arra idomítani vagy alakítani a szolgáltatásaikat és a termékeiket, és hogyan kell azt utána a piacon sikeresen bevezetni. Tehát gyakorlatilag, ami megváltozik, az, hogy mindenkinek részt kell venni az innovációs folyamatban. És aki ezt nem tudja megtenni, ő valószínűleg előbb vagy utóbb kikopik a szervezetből. Tehát itt nem csak technológiáról van szó. Mi általában úgy szoktunk skálázni, hogy először szemléletmódot tanítunk, utána módszertanokat tanítunk, és utána tanítjuk a technológiát. Tehát a technológia az valójában a harmadik réteg, ami kiszolgálja ezt az új üzleti koncepciót, amit a cég meg akar valósítani.
Cégméret alapján determinálható ez, hogy kinek van szüksége ezekre a dolgokra, vagy egy kétfős KKV-nak vagy mikrovállalkozásnak épp úgy, mint egy nagy multinak?
Mindenkinek nagy szüksége van rá, inkább az determinálható, hogy ki hol tart a folyamatban. Úgy tűnik, hogy a multik érettebbek abból a szempontból, hogy értik ennek a jelentőségét, szükségességét, és elindultak már az úton, és valahol tartanak, ki előrébb, ki hátrébb. Középvállalatok, kisvállalatoknál még abban a fázisban vagyunk, hogy a figyelmet erre a kihívásra, vagy erre az új világra kell
terelni. De azért még mindig a cégkultúra eléggé, és most direkt használom ezt a kifejezést, ilyen feudalisztikus. Tehát azért a nagy multiknál is látni azt, hogy a hierarchia struktúránál azért megvan a király, meg a császár, meg a, tudom én, a... akár még a vallási szentségek is megvannak. Tehát ők azért ezt nem fogják így kiengedni a kezükből, meg hát ezt nem lehet csak úgy átalakítani.
Nagyon nagy kihívás. Ahol ma úgy látom a legtöbb cég tart, az az, hogy értik, hogy ezt meg kell tenni, és a legtöbben még nem nagyon tudják, hogy hogyan lehet ezt megtenni.
Na,
tehát amikor
hogyan?
Több ezer, több tízezer munkatársról beszélsz, akkor ez nagyon nehéz, és tényleg komplex folyamat, és nem mindegy, hogy hol nyúl bele az ember. Az első, ami miatt ez az átalakulás nagyon nehezen tud menni, ahogy Endre mondtad, hogy vannak hatalmi pozíciók, amiket azért nagyon nehéz elengedni. És amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy a vezetőnek a szerepét kell először újra definiálni. Ő akkor fogja tudni a hierarchikus gondolkodását egy picit lazítani, hogyha ő megtalálja ebben az új, dinamikusan szerveződő világban az új szerepét, és nem érzi azt, hogy kontrollt veszít, és nem érzi azt, hogy kockáztatja az ő osztályának vagy területének a sikerét, azzal, hogyha nyit és enged egy kicsit a szoros kontrollon. Tehát a vezetőknek először is át kell állni a megmondó ember szerepéből a mentor szerepébe. Ha megmondó ember vagyok, akkor az összes munkatársam gyakorlatilag hátra fog dőlni, és várja, hogy megmondjam, hogy mit kell tenniük.
Igen.
Ha én egy mentor vagyok, akkor én arra bátorítom a munkatársaimat, hogy ők a saját területükön gondolkodjanak, hogy az hogy lehet jobban végezni, mint ahogy most végzik, hiszen ők vannak ott, ők csinálják, ők vannak napi kapcsolatban a kihívásokkal. Én pedig egy olyan környezetet teremtek számukra, ami ezt lehetővé teszi, és amikor ők elakadnak, kérdéseik vannak, szükségük van támogatásra, akkor vagy én meg tudom adni nekik ezt a támogatást, vagy meg tudom teremteni ennek a feltételeit.
De a legtöbb vezető ilyen kontrollmániás, kontrollfreak, tehát ő azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, ezt kell csinálni, stb., és csak úgy fogadja el, hogy ez pontosan megvan úgy végrehajtva a feladat, gyakorlatilag egy robot által, mint ahogy ezt ő elmondta.
Azért, nem? Mert erre vagyunk szocializálva. Uh-huh. Tehát vezetőként ezt tanultuk, hogy így kell viselkedni, és azért mondom, hogy a kultúra nagyon sok szempontból viselkedés és készségek összessége, amit egyébként tanulni lehet. Igazából ez is, most, hogy tényleg nagyon egyszerűen le akarom szűkíteni a definíciót, viselkedési minták és képességek, készségeknek a sokasága. Tehát be lehet tanulni ebbe az új viselkedés és készség halmazba, ami egy sokkal nyitottabb és innovációt bátorító közeget hoz létre. És a nemrég végzett egy elég nagy 3 éves átfogó kutatást az MIT Sloan Institute a Deloitte-tel együttműködve, ott például egy nagyon érdekes kis részletre figyeltem föl, ők arról beszélnek, hogy azok a vezetők és munkatársak ma a sikeres vállalatoknál, akik nem kapnak lehetőséget arra, hogy digital leaderekké váljanak, vagy digitális munkatársakká váljanak, és ezzel a, ne feltétlenül a technológiát értsétek, hanem tényleg ezt a kultúrát és ezt a környezetet, amiben ők dolgozhatnak, ők jó nagy eséllyel fognak elmenni, és új munkahelyet keresni maguknak. Tehát a mai ilyen vérzivataros világban, ahol a tehetséget bevonzani és megtartani, az egyik legnehezebb feladat a cégeknek, az, hogy ezt a fajta cégkultúrát megvalósítsák, és teret adjanak a munkatársaiknak, hogy ebbe a digitális világ irányába fejlődjenek, ez egyik első számú motivációja lett a tehetséges embereknek.
Hogyha a tapasztalatokat nézzük, akkor küzdenek nagyon ezzel a cégek? Mit mondanak nektek?
Küzdenek. Egyértelműen ott van a szándék, szinte minden cégnél, akinél mi jelen vagyunk. Valószínűleg ez azért is van, mert azok fordulnak már hozzánk, akik elhatározták, hogy a digitális transformáció útján igazi változásokat akarnak létrehozni. Vannak tisztán látható mérföldkövek ezen az úton, amiket szeretnének meglépni a vállalatok. Általában a finanszírozási kérdések jelentenek gátat egyik oldalról, a másik pedig pontosan a szemléletmód, hogy megszoktuk azt, hogy működünk valahogy, és borzasztó nehéz kibújni a saját bőrünkből. És
hát ezt írja a hallgató, hogy az emberi természetből kifolyólag az egyetlen út, amit valóban kultúrának lehetne nevezni, az a vezető nélküli modell, aminek már vannak példái, de a klasszikus hierarchikus felépítésű céges kultúra képviselői tűzzel vassal írtanák meg a gondolatát is.
Ez a holokraszi, amire gondol a hallgatónk, és valóban vannak olyan szervezetek, amik így működnek, ez egy demokratikusan, liberálisan építkező szervezet, aminek azért vannak keretei, tehát nem az anarchia, hanem egyfajta szervezet, demokrácia mentén működnek a cégek. Én ezt nagyon sokat vizsgálgattam az elmúlt években, voltak nagy cégek, mint például a Zappos, aki ezt tényleg szinte elsőként és nagyban tényleg elsőként használta a világon. Úgy tűnik, hogy nem 100%-ig alkalmazható nagyvállalati környezetben. Valahol a holokraszinak és a hagyományos hierarchiának az ötvözetében van az igazság, tehát igenis kell, hogy legyen egy szoros struktúra, amiben működni tud ez a cég, de azon a keretrendszeren belül, ami hát persze, az alapszabályokat megadja,
egész egyszerűen kell szabadságot. Ez egy nagyon érdekes filozófiai vita, mert mi itt próbáljuk ezt a Millás reggelin belül, ezt a nagy demokráciát, és azért ennek is megvannak a hátulütői.
Hogyne.
Tehát amikor gyorsan kell dönteni, amikor nagy viták vannak, az lelassíthat egy szervezetet, az egy kicsit ilyen bezárja ezt a szervezetet, tehát ez nem egy egyszerű történet.
Hát meg attól függ, hogy milyen cégről van szó. Igen. Tehát hogyha van egy gyártósor például, ott azért lehet filozofálgatni mellette, csak jön a termék.
Igen.
Igen, bár az
azt írja egyébként ugyanez a hallgató, hogy a cégek gyakorlatilag mikrodiktatúrák, ahol egyáltalán nincs se demokrácia, se szólásszabadság, és az emberek ilyen diktatúrákban töltik az életük nagy részét, szerinte.
A cégek nagy része valóban így működik, ők azok, akik digitálisan nem túl érett vállalkozások vagy vállalatok. A digitálisan érettebb vállalatoknál ez változóban van, és valóban elindulnak egy nagyon transzparens, nagyon őszinte, nagyon tisztán kommunikáló és gondolkodó irányba. Tehát van, aki konkrétan kimondja azt, hogy például te addig vagy számunkra értékes munkatárs, amíg ebben a szellemiségben minden nap értéket teremtesz számunkra, és amint megszűnsz fejlődni és velünk együtt tanulni, akkor utána nem vagyunk rád kíváncsiak. A másik oldalon viszont, amíg teljesít a cég, megértjük, hogy te addig vagy lojális hozzánk, és hogyha esetleg mi nem hozzuk azokat a ígéreteket, amiket felé tettünk, akkor nem várjuk el, hogy velünk maradj. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős mondások mentén, nagyon, hogy mondjam, őszintén felvállalják azt, hogy szerintük mi a siker titka, és ebben osztoznak a munkatársakkal.
Fú, nagyon érdekes téma, tehát a digitális cégkultúra, ne gondoljunk arra, hogy arról szól, hogy mindenkinek van tabletje a cégnél, hanem sokkal egy ilyen holisztikusabb, teljesen más jellegű, hát ilyen átállás ez lényegében.
Igen, ami nagyon izgi, az az, hogy ezt most már nem csak a cégvezetők akarják, hogy megtörténjen, hanem a munkatársak is. Tehát amit a hallgató ír, hogy egyre nagyobb a nyomás, az értelmes, értékes, gondolkodó emberek részéről, hogy hallassák a hangjukat, és hogy megértessék a vezetőikkel, hogy azt a nem kevés pénzt, amit havonta hazavisznek, azt ők azért akarják hazavinni, hogy a tehetségüket beletegyék a cégbe. Uh-huh. És még egy nagyon érdekes szempontot szeretnék behozni, ez a finanszírozás kérdése, mert ez a másik nagy hátráltatója annak, hogy igazi változások történjenek, és ebben is elképesztően izgalmas irányok indulnak el nagyvállalatoknál, például egy szuper példa szerintem a MetLife-nak a példája, akik évekkel ezelőtt azt mondták, hogy elkezdenek költséget csökkenteni, és minden $3 után, amit megspórolnak, azáltal, hogy hatékonyabbá teszik a szervezetüket, 2 visszaforgatnak a digitális transformációba. Tehát nem úgy álltak neki a válság idején és után racionalizálni a cégüket, és a technológia felhasználásával hatékonyabbá tenni a cégüket, hogy mindezt azért tesszük, hogy a profitot hazavigyük, hanem úgy, hogy a profit 75%-át mi vissza fogjuk investálni a jövőbe, és ezáltal van pénzparipa fegyver arra, hogy ez az egész átállás megtörténjen, az emberek tanulhassanak, a technológiák a legjobbak legyenek, amik kiszolgálják a folyamataikat, és ezáltal az elmúlt néhány évben elképesztő eredményeket tudtak elérni. Tehát ennek van egy nagyon erős pénzügyi háttere is, és itt is egy nagyon komoly mindset, szemléletmód változásra van szükség, amire szuper példákat lehet már találni a világban.
De nagyon szépen köszönjük, megint nagyon klassz témával keltetted fel a gondolatokat. Reméljük a kedves hallgatókat is elindítottuk a digitális kultúra vagy cégkultúra irányába. Frankó Csuba Dea volt itt velünk, a Spark Institute, a IBS vezetője.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.